Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól, a mi megtartónktól. Amen. Imádkozzunk, testvérek! Drága Urunk, olyan jó, hogy az énekünk után újra megvallhatjuk, hogy bízom benned, Uram Jézus, benned bízom egyedül. Ez elég nekünk nem csak erre a mai napra, hanem erre az egész évre, sőt egész életünkre nézve is. Köszönjük, hogy te valóban jó pásztor vagy, aki név szerint ismersz bennünket, és gondoskodsz is rólunk. Ezen a mai estén is kérünk, hogy nyisd meg a mi szemünk, hogy annak lássunk téged, aki valóban vagy. És ezen a mai napon is, és ettől a mai naptól fogva is, minden nap egyre jobban bízzunk te benned. A Jézus Krisztus nevében kérünk, hallgass meg bennünket. Amen. Kedves testvéreim, Istenünk igéjét folytatólagosan olvassuk az Efézusi levélből, az Efézusi levél 4. fejezetéből, a 7-től a 10. verssel bezárólag olvasom Isten igéjét. Hallgassuk hittel, figyelemmel az Efézusi levél 4. fejezetének a 7. verstől kezdődő szakaszát. A kegyelem pedig mindegyikünknek a Krisztus ajándékának mértéke szerint adatott, ezért mondja az írás, felment a magasságba, foglyokat vitt magával, ajándékot adott az embereknek. Az pedig, hogy felment, mi mást jelentene, mint az, hogy le is szállt erre a földre. Aki leszállt, az fel is ment, feljebb minden égnél, hogy betöltse a mindenséget. Nagy szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket, nem vagy egyedül. Ezzel a címmel folytatjuk tovább Isten kegyelméből az Efézusi levélnek a tanulmányát, és az elmúlt héten a krisztusi jellemnek az 5 jellem vonását láttuk, hallottuk. Ezek pedig a következők voltak: alázat, szelídség, türelem, szeretet, békesség, majd pedig az egység szivárványának 7 színét adta elénk az ige. Az apostol azt hangsúlyozza itt a levél elején, hogy mi az, ami összeköt bennünket. És hallottuk, hogy ennek az egységnek a munkálására hív az Úr bennünket minden nap. Hogy mi az, ami elválaszt bennünket, azt nem sorolja fel az apostol, mert akkor sorolhatná napestig. Mi az, ami összeköt bennünket? Azt mondja, hogy egy a test, egy a lélek, egy a reménység, egy az Úr, egy a hit, egy a keresség, egy az Isten. Hallottuk, hogy nincs az az élethelyzet, az a körülmény, ahol Krisztus ne lenne jelen, és ahol ne tudna bennünket áldássá tenni. A mai napi ige úgy akarja megmutatni a mi megajándékozott voltunkat, hogy Krisztusra mutat, és az ő életútját tárja elénk ezen a mai estén. Mindenikünknek pedig, ezzel kezdi az apostol, és ezzel azt akarja kifejezni, hogy a most következő versek úgy szólnak mindenkihez, hogy személyesen, külön-külön szólítanak meg bennünket. Amikor az ige azt mondja, hogy mindenki, akkor nem a bábeli személytelen tömegre gondol, hanem minden egyes lélekre külön, külön egyesével. A sátáni tömeg személytelen deformál, ott megfagy az ember, elvész a tömegben. Amikor az Isten előtt vagyunk együtt, nagy sokaságban is, akkor sem vagyunk magányosak. Még akkor sem, ha csak Zoomon keresztül találkozhatunk. Isten akkor is minden egyes készülék előtt levő testvérrel ott van, és személyesen akarja felnyitni a mi szemünket arra, hogy meglássuk, hogy megajándékozottak vagyunk. Mindenikünknek pedig adatott a kegyelem. Azt mondja az apostol, hogy a kegyelmet azt nem megvásároltuk, nem megszereztük, nem kiérdemeltük, hanem a kegyelem adatik. Isten adja önként, és annak, akinek akarja. Ő a kegyelemnek az Istene. És ő eldöntötte, hogy kegyelmezek, akinek kegyelmezek. Irgalmazok, akinek irgalmazok. Azonban Jézusban eldőlt, hogy ez a drága kegyelem nem csak Izraelé, nem csak a kiválasztottaké, hanem mindannyiunké. Ez a kegyelem mindannyiunknak adatik. Mindenikünknek pedig adatott a kegyelem. Azt mondja itt az ige, hogy a kegyelem ajándék, Istennek a legnagyobb ajándéka. De mondhatnánk, hogy hát ez nem így van, hát az életünk az Isten legnagyobb ajándéka. A napokban találkoztam valakivel, és az illető nagyon negatívan szólt, hogy ő már nem bánná, ha nem élne ezen a földön. Megütötte a fülem, és elmondtam neki, hogy az életünk nem a miénk, hanem az Istennek az ajándéka. Ennek az embernek azonban az élet nem ajándék, hanem elhordozhatatlan teher és szenvedés. Miért? Mert nem élte át az Istennek a kegyelmét. Nem ismeri a kegyelmes Istent. Ő csak azt látja, ami a szeme előtt van, hogy az élet kegyetlen, az emberek sokszor irgalmatlanok. De attól még az Isten kegyelmes Isten. És az ő kegyelme az ma is, bármilyen körülmények között megtapasztalható, átélhető. Azt mondja, hogy ez a kegyelem adatik. Az itt szereplő szó az azt jelenti, hogy ajándékoz, átad, feleségül ad, elenged, megbocsát, átadja magát valaminek. Ez mind-mind a kegyelemnek egy árnyalatát, jelentés árnyalatát mutatja be. Egy egész élet kevés arra, hogy az Isten kegyelmét megértsük, a mélyére hatoljunk. Itt csak annyit mond az ige, hogy mindenikünknek pedig adatott a kegyelem a Krisztustól osztott ajándéknak mértéke szerint. Azt mondja az ige, hogy ez a kegyelmes Isten, ez egy ajándékozó Isten, akinek abban telik kedve, hogy bőven, bőséggel osztja, önti az ő ajándékait. És mi a legnagyobb ajándéka? A kegyelem. A testet öltött, emberi formát felvett kegyelem, Jézus Krisztus. Ő a legnagyobb ajándék. És ez a nagy ajándék, ez nem ránk nézve történt, hanem Krisztusra nézve történik. Ő rá nézve kapjuk ezt a nagy ajándékot. Kedves testvéreim, itt az apostol a Krisztus testének az egységéről tanít ebben a fejezetben, és ennek az egységnek a munkálására ad Isten ajándékokat, a legnagyobb ajándék a kegyelem, de a kegyelemnek különböző megnyilvánulási formái vannak. Többek között ezek a karizmák, amelyek szintén a karizból, a kegyelemből származnak. És Isten ezeket az ajándékokat úgy adja, ahogyan akarja. A János 14-16-ban azt olvassuk, hogy Krisztusnak az ajándéka a Szentlélek. A lélek pedig minden szentnek ad ajándékokat, karizmákat. Bőséggel. A kérdés az, hogy mi felismertük-e ezeket az ajándékokat, és hogyan élünk az Istennek a kegyelmével. Élünk, vagy visszaélünk ezzel a kegyelemmel? Sajnos sokszor élünk vissza ezzel a drága kegyelemmel, és Bonhoeffer szavai alapján ezt a megfizethetetlenül drága kegyelmet olcsóvá tettük. Visszaélünk a kegyelemmel, ha putya kegyelemnek tartjuk. Azt gondoljuk, hogy azért van ingyen, mert nincs értéke. Holott azért adja ingyen az Isten, mert ez megfizethetetlenül drága. Istentől nem kérdezhetem meg, hogy mivel tartozom neked, Uram. Mint ahogy az édesanyánknak sem mondhatjuk, hogy édesanyám, mennyivel tartozom neked, hogy felneveltél, hogy tanítottál, hogy rám áldoztad az életedet, mindenedet? Mivel tartozom neked? Nem tudjuk ezt megfizetni, testvérek. Visszaélünk ezzel a kegyelemmel, ha ezt putyának tartjuk, értéktelennek tartjuk. De visszaélünk akkor is, ha azt gondoljuk, hogy ezért a drága kegyelemért megdolgozhatunk, ki érdemelhetjük, ki imádkozhatjuk, jó cselekedetek által megszerezhetjük. Visszaélünk a kegyelemmel, ha megszomorítjuk, megoldjuk az Istennek a lelkét. Visszaélünk a kegyelemmel, ha mi vesszük, mi isszuk ezt a kegyelmet, de a másikkal szemben irgalmatlanul bánunk, kegyetlenül, és kegyes-kegyetlen hívőkké válunk, ami rosszabb, mint a hitetlennek az állapota. Amikor a kegyes-kegyetlen hívők pálcát törnek a másik fölött, és beülnek a bírói székbe. Kedves testvérek, hogy ez ne történjen meg velünk, ezért így az év elején Jézus Krisztusnak a példáját adja elénk az Úr, az ő életútját. Ez okáért mondja az írás, fölmenvén a magasságba, foglyokat vitt fogva, és adott ajándékokat az embereknek. Jézus életútját a hitvallásaink két részre tagolják. Alászállása és fölemeltetése. És most itt azt mondja, hogy Jézus fölment a magasságba. Az apostol itt a fölemeltetéssel kezdi. Ő felülről jött. Ő a mennyből jött. Ő csak visszament a magasságba, de nem üres kézzel, hanem foglyokat vitt fogva. Miről van itt szó? Arról, hogy a szabadító Isten azért küldte el a fiát, hogy a bűnnek, a félelemnek a rabszolgáit kiszabadítsa, és felvigyen bennünket oda, ahova mi önerőből soha nem tudtunk volna eljutni. A bűn fogjait kiszabadította, és a foglyokat vitte fogva oda a mennyei magasságba, dicsőségbe. Micsoda örömhír! Az pedig, hogy fölment, mi mást jelenthetne mást, mint hogy előbb le is szállott a föld alsóbb részeibe. Az a Jézus, aki fölment, felülről jött, azt mondja, hogy alá szállt. Mennyire szállt alá? Vitatkoznak itt a teológusok, a korai egyházatják ez alatt a Krisztus leszállását értették az egészen az alvilágba, és ezt a szakaszt összekapcsolták az 1 Péter 3.19-el, amelyben ezt írja Péter, elmenvén a tömlöcben levő lelkeknek is prédikált. Mások azt mondják, hogy itt Krisztus alászállása a testet öltésre utal, a föld alsó részeig a szállt alá, nem a pokolnak a mélységéig. Mennyire szállt alá Krisztus? Annyira, hogy téged, azt az illetőt, akivel találkoztam, a szomszédodat, vagy azt, aki az utcán ott van, a legmélyebb helyzetből is fel tudja emelni. Mennyire szállt alá Krisztus? A lehető legmélyebbre. Aki leszállott, ugyanaz, aki fel is ment, feljebb minden egeknél, hogy mindeneket betöltsön. Testvérek, itt olyan csodát mutat az ige, hogy ugyanaz a Krisztus, aki megalázta magát, aki engedelmes volt, mint halálig, akit véresre vertünk, akit keresztre feszítettünk, meggyaláztunk, aki a pokol mélyére került, az ugyanaz a Krisztus, aki az Atya jobbján van. Isten fia és ember fia. Tökéletes egységben. Mert ő tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Ő nem változik, ő nem hol ilyen, hol olyan. Ő amikor mélyen volt, amikor a legnagyobb megaláztatások között volt, ő akkor is Istenként viselkedett, és amikor a legnagyobb magasságban van, akkor pedig emberfiaként. Általában azoktól az emberektől tartunk a leginkább, akik nagyon nagy mélységből jönnek, és nagyon nagy magasságokig jutnak el. Ezzel nincs semmi gond. A gond akkor kezdődik, amikor valaki elfelejti, hogy honnan jött, és hova jutott el. És sokszor az ilyen ember kegyetlenné, érzéketlenné válik, mert elfelejti, hogy honnan jön, és nem úgy viselkedik fent, ahogyan, mint ahogyan lent. Elfelejti, hogy Isten mennyi kegyelmet adott neki, hogy eljuthatott oda, ahol most van, míg a másiknak nem adatott meg ez a nagy kegyelem. És az ilyen emberek beülnek a bírói székbe, és ők akarják osztani az Istennek a kegyelmét. Jézus Istenként, a királyok királyaként is ember fia, ő a mennyben is a megöletett bárány, Júda oroszlánja, de a megöletett bárány. És ennek a megöletett báránynak, ennek az átszegzett kezű ember fiának a kezében van minden hatalom, és az ő kezében van a mi jelenünk, a mi múltunk és a jövőnk. Micsoda örömhír! Jézus nem úgy emeltetett fel, nem úgy emelkedett fel, hogy téged a sárba döngöljön, hogy letaposson, nem úgy lett nagy az Istennek a fia. Ő mindvégig megőrizte az identitását, és még egy dolog, az ő alászállása, és az ő felemeltetése. Érted, és értem történt. Ez nem valami számunkra közömbös dolog. Amikor valaki nagy pozícióba jut, akkor is azt mondja az ige, hogy örüljünk az örülővel, sírjunk a síróval. Sokszor azt gondoljuk, hogy majd a magas pozícióban levő emberek fognak rajtunk segíteni, hogy József is mondja ott, hogy kiszabadul a börtönből. Az illető is Józseffel, József megígérteti vele, hogyha visszakerülsz a hatalmadba, akkor szólj neki, szólj az érdekemben a fáraónál. És elfelejtetik József. De nem az Istentől. Amikor Jézus felemeltetett, akkor ő bennünket is oda fog emelni maga mellé. Csodásan fogalmaz a Heidelbergi KT 49. kérdése, mit használ nekünk Krisztus mennybe menetele? Először is, hogy ő a mennyben, az Atya színe előtt nekünk közben járunk. Másodszorban a mi testünk a mennyben biztos zálog nekünk afelől, hogy ő, mint a mi fejünk, minket, tagjait szintén fel fog oda vinni. És harmadrészt, ő viszont zálogul, lelkét küldi alá nekünk, akinek ereje által nem a földiekkel törődünk, hanem az odafennvalókkal, ahol Krisztus van, ülvén az Istennek jobbján. Megaláztatott, alászállt és felemeltetett. Aki átéli ezt, megérti ezt, az tud úgy az életére, a körülményeire, a szeretteire úgy tekinteni, hogy ezek az Isten ajándékai. Aki átéli az Istennek a kegyelmét, amit Jézusban közöl, az átéli azt, amit Dávid a 68. Zsoltárban, amit egyébként itt idéz az apostol, elkezdi énekelni a diadal éneket, Jézus Krisztusra mutat, már ez a Zsoltár is, és megmutatja benne a gondviselő és a szabadító Istent, és csak egy mondatot emelek ki ebből a Zsoltárból, amikor így kiált fel a Zsoltáros Dávid, áldott legyen az Úr napról napra, gondoskodik rólunk, ami szabadításunknak Istene. Testvérek, áldjuk a mi Istenünket, aki gondoskodó, teremtő, szabadító Isten a Jézus Krisztusban, aki gazdagon halmoz el bennünket az ő kegyelmével, és majd próbáljuk ebből a kegyelemből kifejteni azokat, amikről itt később beszél az apostol, hogy az ő kegyelméből ad nekünk talentumokat, azokat eredetileg is adja, az nem kell újjászületni, de kegyelemből adja a karizmákat is az ő testének az építésére. De az ő kegyelméből van a talentum is, minden abból van. És Isten arra akar elvezetni ma téged és engem, hogy megajándékozott ember vagy. Az Isten kegyelmével megajándékozott téged az Úr Jézus Krisztusban, és ha őt megkaptad, akkor minden a tiéd. De ha nincs Krisztusod, akkor semmi nem a tiéd. Fedezzük fel a Krisztusban kapott ajándékainkat, azt a végtelen, mérhetetlen, felfoghatatlan, kifejezhetetlen gazdagságot, amit az Isten Jézus Krisztusban adott nekünk. Ne koldusként, hanem királyi gyermekként járjunk ebben az évben is, mert kegyelembe fogadott, drága véren megváltott királyi gyermek vagy. Mi a mi feladatunk, testvérek? Áldani ezt az Istent, dicsérni őt, és bízni benne. Benned bízom, Uram Jézus, benned bízom egyedül, ebben az új évben is. És felkiáltani. Áldott legyen az Úr. Napról napra gondoskodik rólunk, a mi szabadításunknak Istene. Most pedig egy pár kérdést a következő beszélgetésre iránymutatásként. Mit jelent a Krisztus ajándékának a mértéke? Milyen ajándékokra gondol itt az apostol? Hogyan függ össze az ajándék és az egyháznak az egysége? És végül miért hozza fel itt az apostol Jézus Krisztus példáját? Imádkozzunk! Drága Úrunk, köszönjük, hogy nem árván, nincstelenként küldtél el bennünket ebbe a világba, hanem a te ajándékaiddal halmoztál el bennünket. Fel sem tudjuk, Urunk, a te ajándékaidat sorolni, de köszönjük a legnagyobb ajándékot, Jézus Krisztust, az ő alászállását, az ő testet öltését, az ő felemeltetését. Urunk, beszélj velünk, hogy megértsük ezt, átéljük a Jézusi életutat, és ez adjon számunkra reménységet, erőt, üdvösséget, kitartást az előttünk álló küzdőtérre. Mert az ő útja a mi utunk, és az ő sorsa a mi sorsunk. Hadd nézzünk rád, Jézus, ezen a mai napon is, ezen az estén, ezen az éjszakán, a holnapi napon, és az év minden napján. Bízni akarunk benned, Uram, benned bízni egyedül. Annak nevében kérünk, aki így tanított imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, te szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Annak okáért az az indulat legyen bennetek, amely volt a Krisztus Jézusban is. Aki mikor Isten formájában volt, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő Istennel egyenlő, hanem önmagát megüresítette, szolgai formát vett föl, emberekhez hasonlóvá lett. és amikor olyan állapotban találtatott, mint ember, megalázta magát, engedelmes lévén halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. Annak okáért az Isten is felmagasztalta, és ajándékozza neki oly nevet, amely minden név fölött való, hogy a Jézus nevére minden tért meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alatt valóké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Amen.